Szeretettel köszöntök mindenkit, jó estét kívánok! 8-at ütött már az óra, vár benneteket a tóra, már el is múlt 8 óra, soha nem késtem még ennyit. Az igazság az az, hogy önhibánkon kívül, ugyanis jó estét kívánok kedves Sándornak, itt van Kati is, elnézést a késésért. Azt hiszem eddig 1 perc volt az egyetlen alkalom. Egy alkalommal emlékszem, amikor késtem, akkor 1 perc volt, most 3, nagyon sajnálom, szégyellem magam. Nem tehetek róla, de Cink Tomi barátom se tehet róla. Cink Tomi barátom egy nagyon kedves barátom, akinek van egy Facebookos tanító oldala, és azt kérte, hogy ma egy közös előadást tartsunk, és megpróbáltunk egy ilyen trükkös oldalon, amit meg lehet osztani a Facebookon, de valahogy a megosztás része az nem sikerült, úgyhogy ezzel bajlódtunk, aztán a végén feladtam, és akkor azt remélem, hogy Isten segít holnap, vagy jövő héten megpróbáljuk megint ezt a megosztást, ma ez sajnos nem sikerült, nem vagyok egy technikai zseni. Jó estét kívánok Katalinnak, Sándornak, aki legelőször érkezett, Zsuzsannának. Jó estét kívánok Zsoltnak, Istvánnak, Gágy Gyuri barátomnak, Tímeának, és így tovább. Zsoltnak azt üzenem, hogy nagyon jól áll a szakál. Itt van Dávid is, most már több mint 60-an vagyunk, úgyhogy ideje elkezdeni. Arról beszéltünk tegnap, még mindig a 5. fejezet 22. misnájánál tartunk. Többen is írtatok, hogy várjátok a mai estét, hogy az 50-es évekről, mármint nem az 50-es évekről, a 900. évszázad, az 1900. 50-es évekről szeretnétek hallani, hanem arról, hogy mi van az embernek az 50 éves korában. De még mielőtt arra rákanyarodnánk, azelőtt akkor emlékeztessük, vagy elvenítsük fel, hogy miről beszéltünk. Ugye korábban arról beszéltünk, hogy a gyermeknek a pedagógiai oktatása milyen lépcsőkben zajlik. Aztán arról beszéltünk, hogy van az ember életében egy fordulópont, ez a körülbelül cirka 18 éves kor. Ugye milyen nem meglepő, hogy a misna, ami most már 2000 éves dokumentum, cirka 2000 éves dokumentum, ugye a misna is 18 évet számít annak, amikor az ember kvázi nagykorú lesz, nem abban a tekintetben, nem micvatartás, parancsolatok megtartásának tekintetében, mert abban ugye, ahogy említettem, lányoknak 12, fiúknak 13 éves korra mérvadó, hanem abban a tekintetben, hogy gyökeret ereszt, gyökeret ver, családot alapít, elkezdi felépíteni tulajdonképpen az életét. Jó estét kívánok Kósa Laci barátomnak, Csillának, még Laciknak, Tímáknak és Istvánoknak. Szóval, tehát meg arról beszéltünk, hogy aztán vannak az embernek a 20-as évei, ugye a misna úgy fogalmaz, hogy Beesrim Lirdof, amikor valaki 20 éves, akkor üldöz, akkor valamit hajszol, akkor ugye az ember hajszol, akkor az ember megszállottan hajszol dolgokat, célokat, mind a magánéletére, mind a karrierjére vonatkozólag. Ugye ez történik az ember 20-as éveiben, és a 30-as éveiben van ereje teljében. Ugye arról is beszélünk, hogy az ember az ereje teljében van, ez nem feltétlenül azt jelenti, hogy egyszerűen nem feltétlenül fizikai erőt jelent, sok esetben egy 20 éves ember erősebb lehet, mint egy 30 éves ember. Nem erre gondol a misna minden bizonnyal, hanem arra gondolhat a misna, hogy ekkor van az, amikor az ember már tud a célokra koncentrálni, amikor már fókuszba tudja helyezni, amikor már elválik a széna a szérűtől. Ugye a 20 éves korában az embernek még rengeteg ötlete van, rengeteg ideája van, és rengeteg célja is van. És amikor túl sok célja van az embernek, akkor a figyelme elaprózódik a különböző célok között. A 30-as években pedig az embernek már jobban koncentrál, már kiderül az, hogy melyek azok az irányok, amelyeket biztos nem fog követni az ember, és azokat az irányokat, amelyekre biztos nem fog követni az ember, azokat legalábbis értelmes ember, azokra nem fecséreli az energiáját. Tehát a 30-as évek azok erről szólnak, amikor az ember ereje teljében van. Tehát koncentrál azokra a feladatokra, amelyek hosszú távon is fontosak. Benár Baim le Bina, 40 évesen az ember az értelem embere lesz, ugye már képes, már elsajátította, már nem csak, ha úgy tetszik, ugye az angol nyelvben van egy, vagy az amerikai slangben legalábbis van egy ilyen érdekes mondás, az egyiket úgy, hogy kétfajta bölcsesség van, kétfajta okosság van, az egyiket úgy hívják, hogy book smart, a másikat úgy hívják, hogy street smart. Hogyha valaki könyvek alapján okos, tehát hogyha valaki valakinek elméleti tudása van, teoretikus tudása van, és hogyha valaki street smart, tehát az utcán szerzett tudása van, az azt jelenti, hogy gyakorlati tudása van, praktikus tudása van. És a kettő nem, ugye a kettő, a gyakorlati tudás, az tipikusan olyan dolog, amit az ember fiatalon egyszerűen nem tud elsajátítani, hiszen nem volt még annyi helyzetben az életben, egyszerűen pusztán annak köszönhetően, hogy még olyan fiatal, nem volt annyi helyzetben az életben, hogy a tudás az tapasztalattal párosuljon. De amikor már 40-es, amikor az ember már a 40-es éveit tapossa, 40 és 50 között, akkor már a tudáshoz tapasztalat is párosul. Addig az embernek jó esetben már van családja, valószínűleg vannak utódai is, vannak gyermekei, már járt egy-két helyen, már tapasztalt bizonyos dolgokat. Ez van 40 éves korban. Ben hamishim le'eitza, azt mondja Misna, az 50-es évei az embernek, tehát 50 évestől 60 éves koráig, ben hamishim le'eitza, az a tanácsadás ideje. Amikor már az ember képes arra, hogy a tudást azt ne csak a saját fejlesztésére vagy fejlődésére használja föl, hanem azzal segítsen másokat is. És nem csak képes rá, hanem akar is. Az emberben van egy genuin vágy arra vonatkozólag, hogy segítsen, hogy az ő tapasztalatát megossza másokkal. Mindig sokáig foglalkoztam kereskedelemmel. A különböző tévétársaságoknak voltam kereskedelmi vezetője, a Viaszatnak, meg a TV2-nek, és hát sok ilyen értékesítési kurzust son vettem részt, külföldi trénerek, ilyen oktatók vagy kiképzők által, aztán én is tartottam jó sok ilyet, és az egyik klasszikus szélzes fogás, az olyan típusú embereknek ez egyébként baromi nehéz, mint én vagyok, mert én szeretek beszélni, meg szeretem hallani a saját hangomat, ez egyik a gyengeségeimnek, vagy a rossz tulajdonságaimnak. Az egyik ilyen szélzes, klasszikus, szélzes alapvetés az az, hogy amikor elmész egy ügyfélhez, akkor kell hagynod őt beszélni. Hagyjad őt beszélni. Ne kezdj, ha valakit meg akarsz győzni valamiről, akkor előtt meg kell hallgatni az ő oldalát, meg kell hallgatni az ő kicsoda. És azt szokták mondani, és az a tapasztalat, hogy semmiről nem szeretnek az emberek annyira beszélni, mint saját magukról, a saját maguk eredményeiről, a saját maguk sikereiről, és sok esetben a saját maguk problémáiról is. Az emberek leginkább önmagukról szeretnek beszélni. Minden ember leginkább önmagáról szeret beszélni. Úgyhogy amikor az ember... Tehát ugye, amikor értékesítési szituáció volt, amikor értékesítésről volt szó, akkor mindig azt mondták, hogy először jól hallgasd meg az ügyfelet, először hallgasd végig, mit akar mondani, hadd beszéljen saját magáról, hadd beszéljen a bizniszéről, hadd beszéljen a sikereiről, és majd abból a szövegből, amit ő mond, fogod tudni kihámozni azt, ami számodra szükséges, és ahhoz képest irányítod majd a te sales pitchedet, majd az értékesítési dumát, amivel próbálsz ugye majd érvényesülni, vagy eladni a termékedet. De ez nem csak az értékesítésben, vagy nem csak a kereskedelemben egy fontos tanulság, hanem az életben általában. Az emberek szeretnek saját magukról beszélni. Az emberek szeretik a tapasztalataikat megosztani másokkal. Az emberek nagyon szeretnek beszélni a saját magukról, a saját sikereikről, és a saját problémáikról is leginkább. Ugye embere válogatja. De az embernek van egy ilyen genuin tulajdonsága. Ugye ennek sok, biztos sok oka van, hogy az ember miért szeret beszélni saját magáról ennyire. Minden bizonnyal többek között azért, hogy mert azáltal, hogy kimondja, azáltal ő is megvilágosodik bizonyos dolgokban. De bárhogy is legyék, az emberi természet ilyen. És az ember, amikor az 50-es éveit tapossa, akkor már képes arra, nagyon kedves Csilla, hogy ilyet ír, az ember az 50-es éveit tapossa, akkor már képes arra, hogy tanácsokat adjon, képes arra, hogy és van is hozzá egy genuin vágya, hogy tanácsokat adjon. Ugye amikor már az ember nem csak saját magával, nem csak azzal foglalkozik, hogy mit tud kapni, hanem azzal is foglalkozik, hogy mit tud átadni. A tanácsadás ugyanis az egy átadó folyamat. Erről már korábban beszéltünk, de akkor hogy említsek föl két alapvetést, két olyan alapvetést, ami végig kíséri a zsidó filozófiát, és a zsidó misztikát, a haszid filozófiát, a kabbalisztikus filozófiát lépten nyomon. Kettő ilyen alapvetés. Az egyik az az, hogy az életben meg kell különböztetni, ezen a világon meg kell különböztetni az életet és a létezést. Ez kettő nem ugyanaz a fogalom. Az élet és a létezés. Ugye mi sokszor összekeverjük ezeket a fogalmakat, vagy kényünk, kedvünk szerint használjuk ezeket a fogalmakat, de ez a két fogalom, ez teljesen ellentmond egymásnak. Ez 180 fokos ellentetje egymásnak. A létezés az egy olyan, a létezés az aként definiálható, hogy milyen helyet foglal el az adott dolog a világban. Milyen helyet foglal el a világban, nem csak fizikai helyről lehet szó, egy szellemi helyről is lehet szó, vagy egy gondolatról, ugye? Bármi, minden ezen a világon létezik. Ugye? Egy tárgy, egy ember, egy állat, egy növény, egy gondolat létezhet. És ez azt jelenti, az ő létezése azt jelenti, hogy mekkora helyet foglal, milyen helyet foglal el, vagy helyet foglal el az univerzumban. Ha én leteszek egy könyvet az asztalra, az helyet foglal el azon az asztalon, annak a helyébe nem tudok egy másik könyvet tenni, anélkül, hogy az előző könyvet el ne vegyem onnan. Ha gondolok valamire, akkor az a gondolat helyet foglal el a fejemben, és nem tudok közben másra gondolni, miközben azt a gondolatot gondolom. Most minden dolognak ezen a világon, aminek van létezése, a létezésének a fenntartásához különböző dolgokra van szüksége. Minél bonyolultabb egy létezés, annál több mindenre van szüksége a létezésének a fenntartásához. Mondok egy példát. Annak, ahogy ez az asztalon, ez a könyv, ami előttem van, ez itt legyen, ehhez szükség van bizonyos dolgokra. Például szükség van egy asztalra, ugye szükség van gravitációra, ami lentartja ezt a földet, ezt a könyvet az asztalon. És szükség van arra, hogy ne jöjjön egy óriás vihar, és rombolja el az egész házat, és vigye el vele az asztalt és a könyvet is. Ahhoz, hogy ez a könyv ezen az asztalon létezzen, ahhoz ezekre a dolgokra van szüksége, többek között, és még csomó minden másra is. Egy növénynek a létezéséhez már sokkal több mindenre van szükség, mint egy tárgynak a létezéséhez. Egy növénynek szüksége van napfényre, szüksége van táplálékra, szüksége van vízre, szüksége van még egy csomó mindenre, hogy ne taposs el az úthenger, annak érdekében, hogy a létezését fent tudja tartani. Egy állatnak még több mindenre van szüksége, mint egy növénynek. Ugye egy állatnak szüksége van még másféle táplálékra, az állatnak szüksége van társaságra, az állatnak szüksége van szexuális kapcsolatokra, az állatnak szüksége van hordára, meg falkavezérre, meg mit tudom én micsodára, attól függ, milyen állatról beszélünk persze. Az embernek még az állathoz képest is több igénye van ahhoz, hogy a létezését fenntartja. Minél egyszerűbb, minél primitívebb egy létezés, annál egyszerűbbek az igényei is. Annál kevesebb az igénye, és annál primitívebb az igénye. De bármilyen is legyen a létezés, bármilyen is legyen az adott teremtmény, a létezésének a fenntartásához a külvilágtól kell kapjon valamit. Ez a dolog nyitja. A külvilágtól kell kapjon valamit. A növények napfényt, táplálékot, és így tovább. Az állatok táplálékot, vizet, párkapcsolatot, barátságot, és így tovább. Az embereknek még csomó minden másra is van szükségük, a létezésük fenntartásához. Mint például, mit tudom én, barátságokra, mint például romantikára, mint például kommunikációra, és még egy csomó minden. Jó? Tehát minél bonyolultabb egy létezés, minél bonyolultabb egy teremtmény, a létezésének a fenntartásához annál több mindenre van szükség, és minél primitívebb egy létezés, minél egyszerűbb egy létezés, egy teremtmény, a létezésének a fenntartásához annál kevesebb dologra van szükség. Ez tehát a létezés. A létezés aként definiálható, hogy mit tud kapni a külvilágtól. Ezzel szemben van valami, amit úgy hívunk, hogy élet. És az élet az nem az, hogy mit tudunk kapni a külvilágtól, mit kapnak az adott teremtmények a külvilágtól, az élet az az, hogy mit tud adni a külvilágnak. Egy növénynek van létezése és van élete. A létezése, ahogy mondtam, az, hogy milyen helyet foglal el, és a létezésnek a fenntartáshoz a külvilágtól van szüksége dolgokra, napfényre, vízre, tápanyagra és így tovább. És mi a növénynek az élete? az, hogy ruhát lehet belőle készíteni, ha lenről van szó, vagy pamutról, az, hogy tápláléka lehet az állatoknak, vagy az embernek, hogyha a zöldségekről van szó, az, hogy lehet belőle, mit tudom én, kellemes illata van, amit az emberek örömet, az embereknek örömet okoz, és így tovább. Ez a virágnak az élete. Tehát van a létezése, és van az élete. Egy állatnak is van létezése, és élete. A létezését már megbeszéltük. Az állatnak az élete pedig az, hogy táplálékul szolgálat más állatoknak, táplálékul szolgálat az embernek, hogyha olyan állatról van szó. Ugye? De egy tárgynak is van élete. Egy kőnek is van élete. Egy kőnek is van létezése, csak egy kő egy primitív teremtmény, nem egy bonyolult teremtmény, ezért a kőnek, a létezésének a fenntartásához csak nagyon kevés dologra van szükség, csak arra van szükség, hogy ne jön egy úthenger, és legyen a kő, és tapossa szét, amitől aztán homokká válik. Ez a kőnek a létezése, vagy a létezésnek a fenntartásához erre van szükség. Az élete a kőnek viszont az, hogy házat lehet belőle építeni, hogy mit tudom én, rá lehet ülni, hogyha elfárad az ember, és így tovább. Ez a kőnek az élete. Az embernek is van létezése, és van élete. A létezése, ahogy megbeszéltük, egy csomó mindennek a függvénye, egy csomó mindenre van szükség a létezés fenntartásához a külvilágból, ezzel szemben, vagy emellett, vagy ezzel párhuzamosan az embernek van élete is, az élete pedig az, amit a külvilág számára tud adni. Ez az élet és a létezés konfliktusa. Ugyanis ez a két dolog, ez nagyon sokszor, főként az ember esetén konfliktusban van egymással. Az ember esetén nagyon gyakran konfliktusban van egymással. A létezésünk és az életünk. Hiszen, hogyha belegondolunk, a nagyon sok dolog ebben az életben, ami kifejezetten hasznos az életünk szempontjából, az nem kifejezetten kellemes a létezésünk szempontjából. Mondok egy példát. Az én létezésem szempontjából az, hogy most éppen veletek beszélgetek, ez nem kifejezetten jó dolog. Mert nem kényelmes, mert szívesebben csinálnék valami mást, vagy mit tudom én, nem ülnék itt ebben a szobában, hanem beszélgetnék a feleségemmel, és így tovább. A létezésem szempontjából nem biztos, hogy a legjobb dolog. Ezzel szemben az életem szempontjából minden bizonnyal a legjobb dolog, ami történhet. Hiszen, hogyha nem beszélgetnénk, akkor nem ismernénk egymást, nem találkoznánk, nem tudnánk tanulni egymástól, és így tovább. A létezésem és az életem konfliktusban van tehát egymással, és a Tóra, a zsidó bölcselet, a teremtő azt mondja, hogy ha létezés és az élet konfliktusban van egymással, akkor az életet válasszuk, és ne pedig a létezést. Akkor mindig az életet kell választani, nem pedig a létezést. Mert az élet örök, a létezés pedig véges. Az ember léte ezen a világon, az tart 90 évig, 100 évig, 120 évig, Isten segítségével. Eddig tart az ember létezése ezen a világon. De az ember élete az örök. Az ember élete örök. Petőfi Sándor, hogy ne egy zsidó példát mondjak. Petőfi Sándor 150 éve halott. Cirka 150 éve halott. Petőfi Sándor cirka 150 éve már halott, nem létezik ezen a világon, de mégis él. A munkái, a művei, amit adott a világnak, azok örök, az az örökké valóság része. Petőfi Sándor itt van köztünk minden nap. Minden nap olvashatjuk a verseit, olvashatjuk a költeményeit, gyönyörködhetünk benne. Petőfi Sándor nagyon is él, hogy egy ilyen példát mondja. Ezzel szemben, vagy ezzel párhuzamosan Lehavdil, de a Rási, a Talmud bölcsei, a Misna bölcsei, ezek nagyon is élnek. Ezer éve a Dávid király, Mózes. Mózes nem létezik, 3200 éve meghalt. 170 éve, köszönöm Ács Laci. Mózes 170 éve, én még mindig a 2000-es évek elején járok. Mózes 3300 éve meghalt. De az nem létezik. De ezt nem lehet mondani, hogy nem él. Mózes itt van velünk minden nap. Ma is tanuljuk a Tóráját. Ma is az szerint élünk. Ma is az ő általa adott törvények szerint élünk. Minden napunkat, egy zsidó ember minden percét befolyásolja Mózes. Az életének minden percét. Akkor mondhatjuk azt, hogy Mózes halott. Mondhatjuk, Mózes nem él. De hogy is nem él. Nagyon is él. Nagyon is él, mert a nem fizikailag létezik már, hanem spirituálisan az örökkévalóság része, mert az élet nem hal meg soha. Ami halott, az nem él, ami él, az pedig nem hal meg. Az élet él, az élettelen dolgok pedig élettelenek. Oké, most hogy jön ez azzal kapcsolatban, amit mondtunk? Ez arról van szó, hogy az ember, amikor elér egy bizonyos kort, az ember, amikor fiatal, ugye arról beszéltünk, amikor a 20-as éveit járja az ember, akkor minden csak üldöz, mindent hajszol, aztán később a 30-as években van ereje teljében, ugye? Olyankor munkálkodik az ember a létezésének a fenntartásán. Annak érdekében dolgozik az ember 20 évesen, 30 évesen is, de még 40 évesen is, a 40-es éveiben is, hogy a létezése egyre jobb minőségű legyen. Kenyeret tudjon tenni az asztalra, megteremtse a gyerekei jövőjét, tudjon venni a feleségének szép ruhákat. Ugye ezen munkálkodik az ember. A létezését próbálja egyre jobbá tenni, egészen cirka 50 éves koráig. Cirka. Aztán van valami, amit a pszichológusok úgy fogalmaznak meg, hogy középkori válság, vagy életközépkori válság, amikor az ember egy kicsit depressziós lesz. Miért lesz depressziós? Azt írja Levente, Freedom Levente azt írja, de miért éltessük Mózest, inkább Jézus lenne jobb. Kedves Levente, azért, mert ez egy zsidó tanítás, ahol Mózes a nyerő. Ez lehet a nagyon, nagyon könnyű válasz. Egyébként pedig Mózes Jézus előtt körülbelül 2000 évvel élt, szóval, vagy 1500 évvel, szóval azért van némi helyzeti előnye. Oké. De visszatérve ez a gondolathoz. Tehát az ember, ez a midlife crisis, most Ács Péterné beírta, a midlife crisis, az tipikusan egy olyan dolog, amikor az ember rádöbben arra, hogy a létezése az olyan, amilyen. A létezése már nem lesz sokkal jobb, és nem lesz sokkal rosszabb is. Amit elértél, azt nagyjából elérted. Ha most nem vagy milliómos, vagy milliárdos, akkor valószínűleg később se leszel már. Az ember kipróbált már sok mindent az életben. Mindent megkóstolt. Mármint képletesen szólva. Mindent megkóstolt az életben, és mindenről kiderült, hogy oké, akkor most már ezt is tudjuk. Ha úgy tetszik, hogy szokták mondani, hogy kiégett. Ilyenkor azt szokták javasolni a pszichológusok, a pszichiáterek, szinte kivétel nélkül. Azt szokták javasolni, hogy az ember az életkora közepén hasonló helyzetben van, életközépkori válságban van, akkor kezdjen el adni a külvilágnak, tanuljon zenét, tanuljon festeni, tanuljon nyelveket, segítsen, menjen karitatív tevékenységeket folytatni. Képezze magát, segítsen a szegényeken, segítsen a, nem tudom, a önkéntes mentő. Szeretett szolgálat, ki tudja még micsoda. Kezdjen el adni, mert mi történik tulajdonképpen? Az történik, hogy az ember elér egy bizonyos korba, ez cirka az 50 éves kor, akkor az ember rájön arra, hogy a létezését azt kimaxolta. A létezés az olyan, amilyen. A létezését kimaxolta. Most már kipróbálta. Amit ki akartam próbálni ebben az életben, azt nagyjából már kipróbáltam. Már mindenről tudom, hogy milyen íze van. Akkor most el kell kezdeni élni. És amit a Misna mond, az pontosan ugyanez. Azt mondja 50-es években, ben hamishim leica, akkor elkezd az ember tanácsot adni másoknak. Elkezd segíteni másoknak. Elkezd élni. A létezést helyett az életet létes, életet helyezi előtérbe. A létezés háttérbe szorul, és előtérbe kerül az élet. Felismeri az ember, hogy a fizikai világ, a fizikai örömök, azok mulandók. A fizikai örömök csak korlátolt mértékben okoznak boldogságot. Csak egy bizonyos határig okoznak boldogságot. És elkezd azon töprengeni jó esetben, hogy miként tud élni, miként tud hozzájárulni az örökké valósághoz. Erről beszél a Misna, amikor azt mondja Ben Hamishim Leica, az 50-es évei az embernek az a tanácsadás kora, Az az a kor, amikor az ember a külvilágnak kezd el adni, és kevésbé azzal foglalkozik, hogy mit tud kapni a külvilágtól. Ben sisim leziknál, 60 évesen az ember idős. Az az öregedés kora. Akkor kezd az ember, ugye a 60 éves kor, a 60-tól 70 éves korig az az, amikor az ember, amikor a görbén már a lefelé menő ívben vagyunk. Optimális esetben az ember él 90-100-120 évet, remélhetőleg Isten adja. Most pont a héten olvastam, hogy azt írja Tünde, igen, nehéz az 50-es évek, tanítok. A tanítás az töké, a tanítás az nem más, mint az élet maga. Az, hogy fest, az, hogy adakozik, ez nem más, mint az élet maga. Ad a külvilágnak, saját magából. Most már nem azon gondolkodik, hogy mit tud kapni, és kapni, és kapni. Ezzel foglalkozik az ember a 10-es éveiben, a 20-as éveiben, a 30-as éveiben, amikor mit tudok, hogy tudom a világotból hogy tudom a világot kiszipolyozni, kizsigerelni, hogy tudom kiszedni a legtöbbet, a legtöbb juice-t a világ az életből. És aztán elérkezik egy kor, amikor az ember elkezd azon gondolkodni, hogy mit tudok adni a világnak. Pont a héten olvastam, hogy meghalt Izraelben a legidősebb élő izraeli, egy jemeni származású zsidó ember, 117 éves. 117 éves volt, de nagyon szép kort élt meg, és azt mondta, hogy szerinte a hosszú élet kulcsa az az, hogy az ember rendszeresen mozogjon, tehát végezzen testmozgást, és a másik pedig az, hogy hogy rendszeresen és kis adagokat egyen, ne egyen túlságosan sokat. Azt kérdezi Csilla, hány éves korban lehet egy kicsit pihenni? Soha. Soha. A Lubavicsi Rebe, egy mesteremhez többen mentek oda, többen mentek oda a Lubavicsi Rebéhez, hogy elértek egy bizonyos kort, és karrierükben is elértek valamit, és szeretnének nyugdíjba menni. Szerintem minden alkalommal meglepődött, és mi nyugdíjba menni? A zsidó ember nem megy nyugdíjba. Nem lehet nyugdíjba menni. De szerintem ezt nektek nem kell mondani. Képletesen szólva, mert gyakorlatilag persze, gyakorlatilag az ember ott hagyja a munkáját, és nyugdíjba megy, de valójában a szó igazi értelmében az ember nem dől hátra, hogy pihenjen. Az ember nem dől hátra, hogy pihenjen. Amikor a Tórában azt olvassuk, Mózes 5 könyvében, Mózes első könyvében olvassuk, amikor biztos emlékeztek, amikor Jákob ugye elmenekül az atyának a házából, mert ellopja, kicsalja az áldást a testvére Ézsau elől, és akkor utána 21 évig dolgozik Lábánnál, és lesz két felesége, meg a feleségnek a két szolgája, szóval lesz összesen 4 felesége, meg 12 fia, meg ilyesmi. És utána amikor elhagyja Lábán házát, akkor találkozik Ézsauval. Ugye, és azt hiszi, azt gondolja Jákob, hogy Ézsau most harcolni fog vele, és meg akarja majd ölni, amiért sok évvel korábban ellopta az áldást, vagy kicsalta az áldást. De Ézsau nem akar ilyesmit csinálni, és Jákob megnyugszik. És mikor ezután a kritikus találkozó után, Jákob azt írja a Tóra, hogy Jákob leült, vagy letelepedett Berzsevába. Berzseva városába. Berzseva városa ma is létezik, hogy Jeruzsálemtől picit délre van a Negev sivatagban. Berzseva. Berzseva városában, ezt mondja a Tóra. És ezután kezdődik az egész sztori Józseffel, a testvérek eladják, Egyiptomba kerül, éhínség, lemegy Egyiptomba, Benjamint ott tartják, aztán a végén az a happy end, ahogy a testvérek egyesülnek, és Jákob is lemegy Egyiptomba. És a bölcseikat, kommentátorok, a rabik felhívják a figyelmet arra, hogy Jákob azt gondolta, az Ézsóval való találkozása után Jákob azt gondolta, hogy ő most nyugdíjba megy. Amikor a Tóra azt mondja, hogy letelepedett Berzsevában, akkor ezzel azt akarja üzenni a Tóra, hogy Jákob nyugdíjba akart menni. Szóval most Jákobnak nagyon kalandos élete volt már odáig is. Már odáig bezárólag is nagyon kalandos élete volt. Ugye a folyamatos háború Ézsauval, aztán az elmenekülés Ézsau elől, aztán átverte a Labánnal, amikor dolgozott, ugye a nagybátyjánál, aki becsapta, úgy dolgozott 7 évet a Ráhelért, aztán végülis Leát kapta feleségül, akkor még 7 évet dolgozott Ráhelért, aztán még 7 évet dolgozott a vagyonért, a birkákért, a bárányokért, a kecskékért, és aztán utána még a számolásnál és az elszámolásnál is át akarta verni a nagybács. Az a Jákob élete csupa kaland volt. Jákob élete nem volt egyszerű. Teljesen jogosan gondolhatta azt az Ézsaust kataklizmikus, katarzissal teli találkozó után, hogy akkor oké, most akkor nyugdíjba mehetek végre. Végre most már minden rendben van. Van családom, vannak gyerekeim, van vagyonom, kifújom magam. És azt látjuk a Tórában, hogy ez egyáltalán nem így történt, hanem az igazi kaland, ha azt gondolta Jákob, hogy eddig kalandos volt az élete, akkor még semmit nem látott, mert az igazi kaland az csak most kezdődik. Ugye? Józsefet eladják a testvérei, Jákob azt hiszi, hogy meghalt a fia, meghalt József, a testvérek lemennek Egyiptomba az éjség alól, közben József alkirály lesz, és a többi, és a többi, és a többi. Az igazi történet, a zsidó nép szempontjából leginkább kritikus része, az csak most kezdődik. Ennek is van egy nagyon mély üzenete, mindannyiunk számára. Nem megyünk nyugdíjba. Ha azt gondolod, hogy nyugdíjba mehet, akkor majd a teremtő úgy intézi, hogy nem. Mármint nem, még egyszer, nem munkaügyi szempontból lehet nyugdíjban menni természetesen. Nem munkaügyi szempontból, aktivitás szempontjából gondolom. Egy ember addig él, amíg aktív. Ha nem aktív, akkor már maximum csak létezik, de nem él. Hogy az előbb mondta. Létezés és élet közti különbség. Ha az ember inaktív, ha az ember passzív, ha az ember nem csinál semmit, akkor már csak létezik, akkor már nem él, az nehezebben nevezhető életnek, mint létezésnek. Erről beszél a Misna nagyon röviden és zanzásítva, amikor azt mondja Benchamishim Leica, az embernek az 50-es évei, az a tanácsadás éve, amikor az embernek el kell kezdenie adni a külvilágnak. És a 60-as évek pedig, az embernek a 60-as évei pedig, az pedig a lefelé, az a lefelé ívelő, az a lefelé, az már a naplemente kezdete. Az a naplemente kezdete. Aminek megint van mély mondani valója. Hiszen a számvetés, az, hogy mi történt az ember életében, az, hogy mit sikerült elérni, az ekkor aratja le az ember a gyümölcsöket. Ekkor tudja learatni az évtizedek kemény munkájának a gyümölcsét. Ekkor élvezheti a családját, ekkor élvezheti az unokáit jó esetben, ekkor a gyerekeit, az unokáit, ekkor élvezheti a vagyonát, akármennyi is legyen az, kicsi vagy sok, akkor tudja egy kicsit élvezni, akkor már tudja, hogy mire érdemes felhasználni, és mire kevésbé. Kedves barátaim, holnap este innen fogjuk folytatni a 70-es évektől, és mert ez a Mislán jól el lehet rákcsálódni, mert szerintem nagyon mély mondani valója van. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, holnap este sok szeretettel várlak benneteket. Megpróbálunk hát, hogyha működik ez a Cink-Tomi-féle hidábrutos összekapcsolódás, ha nem, akkor ugyanilyen hagyományos formában, de ha nem, mindenképpen ezen az oldalon, itt a Lekváris Zsen Facebook oldalon, holnap 8 órakor várlak benneteket, sok szeretettel, sziasztok, szép estét, köszönöm szépen, hogy itt voltatok ismét.